Hát én is készültem egy kicsit, hogy így néz ki egy igazi biológus, csak hogy, hogy lássátok így kívülről is rajtam, hogy hát sokat tanultam az egyetemen, nagyon sok laborvizsgálatot végeztem, és hát ugye így olyan kinézetre és olyan biológusnak tűnhetek így mindenki számára. Szóval ehhez csak így viccből gondoltam, hogy hát hogyan bizonyítsam nektek, hogy biológus vagyok, hát gondoltam talán ezzel. Hogy kezdjem először egy kérdéssel. Szeretném megkérdezni, hogy ki tanul biológiát, biológus szakos, vagy valami ehhez hasonló? Nyújtsa már fel, kérlek a kezét, mert jó, köszönöm szépen. Tehát akkor a többiek azok más irányra jöttek. Ez nekem azért fontos dolog, mert értsétek ki, ez egy nagy kihívás nekem, hogy erről beszéljek, hiszen nem akarok tudománytalannak tűnni. Tehát, hogy olyannak tűnni, hogy csak úgy mesélek a vakvilágba dolgokat, és semmi tudományos dolog nincs benne, de másik oldalra se szeretnék átcsúszni abba, hogy olyan tudományosan beszélek mindent, hogy a féltársaság nem ért ebből semmit. Úgyhogy engedjétek meg, hogy majd teret fogok adni a végén beszélgetésre, kérdésre, viszont most akkor egy kicsit inkább olyan hangvételre venném így az egészet, ami egy kicsit olyan könnyedebb, és próbálok egy picit úgy konyhanyelven fogalmazni, úgyhogy a szaktársaktól elnézést kérek, a többiektől pedig, vagy többieknek pedig kívánom, hogy tényleg, hogy legyen élvezetes. Én lekapcsolnám ezt a villanyt, hogyha nem gond, hogy talán jobban lehessen látni ezt az egészet. Tehát a téma címet hallottátok, tehát valójában most arról fogunk egy kicsit beszélni, hogy hogyan lett az élet. Valóban a majmok bolygója, tehát hogy valóban az evolúció az egyetlen egy olyan létező elmélet, ami megállja a helyét, vagy esetleg van emellett egy másik, mondjuk nevezhetjük azt intelligens tervezésnek, ezen belül pedig majd én a teremtésről szeretnék egy kicsit többet beszélni. Nos, egy pillanat. Hát addig mondanék egy pár szót magamról, én Sipos Márk vagyok, Szegedről érkeztem, biológusként végeztem a Szegedi Tudományi Egyetemen, molekuláris növénybiológia szakon, és most jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi részlegén, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozom, növényekkel foglalkozunk, és a növényeken belül azt próbáljuk megérteni, hogy a növényeknek van egy belső óra szerkezetük, ezt cirkadián órának nevezzük, és ezt a cirkadián ritmust próbáljuk meg feltérképezni, hogy Köszönöm, hogy mégis mi lehet ennek az alkotója, hogy a fény hogy állítja be ezt, és egy nagyon érzékletes példa, hogy vannak hosszú és rövid nappalos növények, hát ez pont ez a mechanikus, vagy ez a molekuláris óra szerkezet állítja be a növényeken belül. Tehát ezt kutatom immáron második éve, PhD hallgató vagyok, tehát még nagyon az elején vagyok így a szakmának, de azért próbáltam egy-két dologban elmélyedni. Tehát elsőnek szeretnék bemutatkozni, szeretném így az őseimet megmutatni, hogy lássátok ti is, tehát hogy kiktől származom, hát lehet, hogy hihetetlen, persze, hogy hihetetlen, én se hiszem el, borotválkoztam is, mondta a feleségem, azért biztosan, hogy összetévesztenek. Itt vagyunk a feleségemmel, ő feleségem orvostanhallgató a Szegedi Egyetemen, és a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozom, mint már mondtam. Képet is hoztam, hogy lássátok, hogy a mi csoportunkból, akiket ott látok a képen, mindannyian biológusként tanulnak vagy végeztek, és mindannyian a teremtésben hiszünk. Ezt azért próbálom elmondani, hogy nem egyedül vagyok, és nem gagyi dolog, és nem a kevésbé művelt emberek részére van ez fönntartva. Van egy ukrán kolléganőm, és egyszer volt nálunk, és azt mondta nekünk, beszélgettünk, és kiderült, hogy hívő vagyok, azt mondta, hívő vagy? Mondom, igen. Hát, én nem hiszem el. Ukrajnában azt mondja, aki okos, művelt ember, az eleve nem lehet hívő. Aki meg hívő, az meg buta. Tehát, hogy az a kettő az kizárja egymást. De szóval találkozott egy érdekes fajjal velem, hogy létezik ilyen. Szóval Szeretném azt leszögezni, hogy fogok beszélni az evolúcióról és a tervezettségről, és az én célom a mai este, a legfőbb célom az, hogy gondolkodóba ejtselek benneteket. A legfontosabb dolog az az, hogy ne úgy végezzétek el az egyetemet, vagy ha egyetemet végezettek vagytok, akkor tanuljatok meg gondolkodni. Egyetlen egy dolgot nem tanítottak meg nekem, biológus, hát sok dolgot nem, de ezt például pont nem tanították meg biológusként, hogy ha kutató szakra jelentkeztem, akkor legyek kutató, és kezdjem el boncolgatni ezeket a dolgokat. Kezdek el utána járni dolgoknak, és ne fogadjak el mindent így kész tényként. Sajnos ezt ma az egyetemeken elfelejtik oktatni, és mi pedig mindent, amit találunk az interneten, töltjük le, gyorsan tanuljuk, magoljuk, holnap ZH, gyorsan meg kell tanulni mindent, vagy holnap vizsga, és elfelejtjük azt, hogy gondoljuk végig ezt az egészet. Csak egy példát mondok nektek, hogy a molekuláris genetikának az egyik fő dogmája, amit a Crick bácsi, a DNS egyik felfedezője mondott ki, azt mondta, hogy az információ iránya az úgy megy, hogy DNS-ről íródik át RNS-re, RNS-ről lesznek aminosavak, kis polipeptidláncok, és abból fehérje. És azt mondta, hogy ennek az iránya nem lehet más, csak ez. Na most, hogyha mi elfogadnánk ezt a teóriát, akkor nem tudnánk magyarázatot adni a retrovírusokra, nem ismernénk a reverse transcriptázt, a prion betegségeket és hasonlókat. Elnézést, aki ezeket most nem érti, ezeket azért próbálom mondani, hogy ha most megálltunk volna ott, hogy ezt az egészet így, ahogy van, elfogadjuk, változtathatatlan dogmaként így tartjuk, akkor nem fejlődött volna a tudomány. A másik, Jacques Monod, az egyik legnagyobb kutató az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, azt mondta, ami igaz egy E. coli-ra, az egy baktérium, az igaz egy elefántra is. Tehát azt mondta, hogy alapjáraton mind a kettő megegyezik, csak az egyik kicsibe, másik meg nagyba ugyanaz. Hát, nagyon tévedett a bácsi, ezt a ribosszóma felfedezők, akik felfedezték a ribosszómát, ezek az emberek voltak azok, akik megállapították, hogy hát lényegében elég nagy eltérés van a prokarióta, az a bakteriális, meg az eukarióta, az a fejlettebb ribosszóma között. Beszélgessünk egy kicsit az alapokról. Tehát az evolúció, darwinizmusnak mi az alapja? Az alapja az, hogy valahogy létrejött az élet, és az élet apró pici változások, mutációk által haladt tovább. Volt adaptáció, az azt jelenti, hogy amilyen kedvező feltételek adottak, próbált alakulni az adott kis egysejtű vagy szervezet, és volt egy szelekció, egy külső nyomás, ami pedig kiválogatta az életképteleneket. Nagyjából ez az evolúció alapja, a tervezettség vagy teremtés alapja pedig az, hogy nem tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk például ez az asztal úgy önmagától idejött volna és itt lenne, vagy úgy dirib darabokból lehullott volna az égből, évmilliárdok alatt így összeállt volna egy kis tologató sajtókká és más egyébbé, hanem azt feltételezzük, hogy olyan bonyolult összefüggések, olyan mechanizmusok vannak, erről majd később mindjárt fogok beszélni, hogy ez nem lehetett pici apró lépésekből, nem lehet abszolút apró lépésekből összeállítani, hanem ez komplexen kellett, így meg kellett, vagy így keletkezzen. És ebből azt szűrjük le, hogy ezt az egészet, ugye most azt mondanám nektek, hogy hát ez csak itt lett, akkor bolondnak tartanátok. De ha azt mondom, hogy ennek az asztalnak volt egy tervezője, volt egy kivitelezője, akkor azt mondjátok, hogy igazam van. Pedig én nem ismertem soha ennek a tervezőjét, soha nem találkoztam a kivitelezőjével, valószínűleg ti sem, de mégis elhiszitek nekem. Szóval valami ilyesmit félünk felfedezni a teremtett világban, vagy a körülöttünk levő természetben, és ezekből próbáljuk meg azt leszűrni, hogy mivel az egész egy nagyon pontos, megtervezett, megszerkesztett egész, ebből arra a következtetésre jutunk, hogy akkor ennek kellett legyen egy tervezője, egy alkotója. Erről szól az intelligens tervezés, azaz a tervezettség. Honnan lett az élet? A másik nagy kérdés. Az evolúció önmagában nem ad választ erre a kérdésre, hiszen ő azt vizsgálja, vagy azt vizsgálja az evolúció, hogy én is azt mondom, hogy ő azt vizsgálja, mert figyeljétek meg, hogy a tanárok is személyesítve beszélnek nálunk is az evolúcióról. Megszemélyesítve. Az evolúció ezt kifejlesztette, hála az evolúciónak, és más egyéb ez nagyon érdekes, rám is rám ragadt ez a furcsaság. Hát hogyan lett az élet? Nem magyarázza az evolúció. De az evolúcióból kiinduló más teóriák, majd ezt látni fogjuk, például a szuperszimmetria elmélet és más egyéb, ezek próbálják meg ezt magyarázni, hogy hogyan keletkezhetett az élet. Az evolúció inkább avval foglalkozik, hogy az élet hogyan fejlődött, és hogyan alakult ki bonyolultabb szervezetek, illetve a mai létformák. Ezzel szemben a tervezettség azt mondja, hogy egy intelligencia kellett, hogy létrehozza ezt az egészet. Nagy különbség egyébként az intelligens tervezés és a teremtés között az, hogy az intelligens tervezés az egy tudományos alapokon vizsgálódó ilyen új, friss tudományág. Tehát ő nem mondja, vagy az intelligens tervezésben soha nem mondják ki azt, hogy ez Isten lenne. Ők ezt a kérdést nyitva hagyják. Nyitva hagyják, hogy ez természeti erők lennének, vagy valami felettes intelligencia, vagy egy pici zöld lény a Marson, vagy esetleg Isten. Ők ezt a kérdést ezt abszolút nyitva hagyják, viszont azt mondják, hogy biztos, hogy kell legyen egy tervezője, egy alkotója ennek az egésznek. A ellenben pedig a teremtés az ezt egy kicsit szűkíti, és a teremtés pedig azt mondja, hogy igen, egyetértünk a tudományos érvekkel, magyarázatokkal, az adatokkal, amit az intelligens tervezés is mond, de mi ezt a személyt, vagy ezt a fölöttes intelligenciát ismerjük, és úgy ismerjük, mint Jézus Krisztus. Hogyan alakultak ki bonyolult rendszerek, összetett szervezetek? Mint már mondtam, az evolúció azt mondja erre, lépésről lépésre. Apró, pici változások, pici-pici mutációk révén, és ilyen kiválasztódás révén alakulhatott ez így. A másik, a tervezettség viszont azt mondja, hogy ezeket a bonyolult rendszereket valaki teljesen, kompletten megtervezte. Elnézést, hogy ezt ismétlem önmagam, de ezek nagyon fontos kérdések lesznek. Aztán az ember kialakulásáról. Mit mond az evolúció? Egy majomszerű ősből fejlődött ki az ember. És az ember az állatvilág része. Mi gyakorlatilag ugyanolyan állatok vagyunk, csak egy kicsit fejlettebbek, meg kicsit nagyobb az agykapacitásunk. Bár mondjuk vannak olyan állatok, amiknek a testméretéhez képest az agya sokkal nagyobb, mint nekünk. A tervezettség viszont azt mondja, hogy az ember kialakulása az egy műremek, egy műalkotás, hiszen valaki megtervezte, és ilyennek tervezte, mint amilyen most és amilyennek mi vagyunk. Igen, ezt én neveztem el, evolúció 2.0 és evolúció 3.0, ezek a továbbfejlesztett változatok, az evolúció evolúciója, tehát hogy a darwinizmus tovább folytatták, az egyik nagyon népszerű elmélet lett ez az adaptív mutagenezis, ez inkább a 90-es évek elején közepén volt, és most az elmúlt pár évben pedig ez a szuperszimmetria elmélet nyert teret. Erről ez a Hawkins bácsi, aki meghalt, ő volt ennek a nagy propagandálója, vagy hogy mondjam, tehát aki propagált ezt az egészet. Lényegében arról van szó, hogy ez már filozófiai síkra viszi az egész evolúciót. Tehát itt már nem tényeken és adatokon van csak a hangsúly, hanem itt már tovább mennek és mindenféle spekulációt, fejtegetést és filozofálást belevisznek az egészbe. Mint már mondtam, a tervezettség belül, vagy a tervezettség az intelligens tervezés, vagy intelligent design néven talán ismeretes, egyre több tudós hisz ebben. Megjegyzem, hogy ők nem vallásos emberek. De mégis azt látják, hogy ez sokkal kézenfekvőbb, sokkal logikusabb, mint az evolúció. Ezek között, az emberek között pedig van egy szűkebb csoport, akik a teremtésbe hisznek, őket szokták így kreacionistáknak is nevezni, lehet, hogy ezt hallottátok. Azt akarom viszont ezzel még mondani, hogy míg az evolúció elmélet folyamatosan alakul, változik, bővítenek, elhagynak dolgokat, addig nézzétek meg, hogy gyakorlatilag a tervezettség, azaz a teremtés már 4000 éve megvan írva a Bibliában, az a Tórában. Mózes első könyve, az körülbelül 4000 éve íródott. És azóta az alapok változatlanul ugyanazok, és semmi nem változott benne. Igen, beszélnék egy pár gondolatot, tényleg csak párat, inkább majd a teremtést szeretném alátámasztani, evolúciós tévedésekről és csúsztatásokról. A tévedés ugye az, hogy valaki véletlenül, tehát bizonyos következtetést von le, ami nem helyes, vagy nem időt álló, a csúsztatás pedig egy szándékos félrevezetés. Elsőként hagyj kezdjem egy német biológussal, Haeckellel, a biogenetikai alapszabály, nem tudom, hogy ki hallott róla. Ez azt mondja ki, hogy az egyetfejlődés nagy vonalakban megismétli a törzsfejlődést. Azaz, most sarkítva mondom, az ember az embrionális fejlődés során az anyaméhben végigmegy egy hal, egy kétéltű, egy hüllő állapoton, egy ilyen általános emlős állapoton, míg végül a legutolsó embrió stádiumban nyeri el az emberre jellemző adott külsejét. Meghekkelte ezeket a rajzokat, hogy így mondjam, és nagyon torzítva mutatta ezeket. Közben menni fog egy videó, elég rosszul látszik, sajnálom. Az a lényeg, hogy ez Heckel ábrája. Tehát látjátok, hogy így az oszlopokba, hát nem nagyon látszik, oszlopokba találtok az embrió rajzok, amiket ő rajzolt. Fölülről lefele halad mondjuk a hal, a kétéltű, az emlős a hal, és látjátok, hogy mennyire egyformának ábrázolja az első stádiumú embriókat. Ezzel szemben a valóság viszont nem ez. Látjátok bal oldalt a Heckel rajzát, jobb oldalt pedig a valós embriót, hogy néz ki, és egészen más hogy ábrázolta ő, mint ahogy a valóságban van. Egy nagyon-nagyon erős csúsztatás. Sajnálom, hogy nem látszik, majd megígérem, hogy a netre föltesszük. A tankönyvekben ez szerepel. Egyetemen már nem tanítják, mert rájöttek, hogy nem igaz, viszont az összes középiskolai tankönyvben ez van benne. Ott látok képeket, valós felvételeket, hogy néznek ki ezek az embriók. Itt pedig azt próbálom bemutatni, hogy teljesen más barázdálódás és gasztruláció révén jutunk el ezekhez az első stádiumú embriókhoz. Látjátok, hogy teljesen más a petéje az emlősnek és a madárnak. Ugye látjátok, hogy egyiknél kevés szikanyag van, másiknál sok, hogy kezdődik el a barázdálódás, teljesen más. És csak úgy találomra kiválasztani egy embrió stádiumot, amit nagyjából megpróbálok hamisítással így összehozni, hogy azok mind egyformák, hát ez egy nagyon erős csúsztatás volt. És ő tudta és tudatában volt ennek, hogy néznek ezek az embriók ki. Ezek ultrahangfelvételek többsége, amit látok, viszont Heckel idejében, meg még egy jó pár évvel ezelőtt, például, hogyha látok mondjuk valaki orvostanhallgató és most szülészetkönyvet, ott abortumokról van szó, vagy tehát elabortált magzatokról, vagy olyan dolgokról, mondjuk, hogy fölnyitották egy állatnak a méhét, vagy a petéjét is, és ezeket az embrió rajzokat rajzolta le akkoriban Heckel. Most már mondom, ezt ultrahanggal meg tudjuk valósítani. Lehet, hogy gyors vagyok, ne haragudjatok, jegyzeteljetek, ha van kérdés, végén lesz rá lehetőség, de nagyon nagy ez a téma. Tehát látjátok ti is, és csak arra van időnk, hogy egy picit ebből, egy picit abból kóstolgassunk, ízlelgessük, és ha valakinek valami megtetszett, amit mondtam, gondolkozzatok rajta tovább, és keresgéltek, fogok adni segítséget, hogyha valaki jobban bele szeretne mélyedni. Aztán egy következő ilyen tévedés vagy csúsztatás, tehát a kor meghatározási módszerekkel kapcsolatos pontatlanság. A legközismertebb a szén-14-es, azaz a radiokarbonos kor meghatározás, miszerint azt veszik alapul, hogy egy bizonyos anyag természetesen osztódik, vagy nem osztódik, elnézést kérek, van fél életideje, tehát megfeleződik, és átalakul egy másik anyaggá. Ezt radiokémiából, vagy fizikai kémiából, vagy aki vegyész, azok biztos, hogy más tantárgyakból is tanulhatták. És ez alapján, a mai rendszer alapján próbálnak visszakövetkeztetni, hogy ha ma így van, akkor valószínűleg évmilliárdokkal ezelőtt is, vagy ezer évekkel ezelőtt is így történhetett. Most nézzük meg ennek a pontatlanságát és a hibáit. Abból indul ki, hogy ez az izotóp arány, ez, ami mondjuk most benne található a levegőben, meg mondjuk kötött formában, talajban, vagy növényekben, állatokban, ez állandó. Amennyi elvész, vagy átalakul, ugyanannyi keletkezik újonnan. Ők így appellálnak ezzel. Míg tudjuk, hogy ez nem igaz, hiszen az arányok eléggé változnak, amiket különböző kőzetrétegekből és jégrétegekből vissza tudunk keresni. Másik, ez az egész feltevés zárt rendszerrel gondolkodik, amit már mondtam, hogy nem léphetnek ki, nem veszhet el semmi, nem jöhet be újonnan a rendszerbe új izotóp. Ezzel viszont az a gond, hogy gyakorlatilag azt tudjuk, hogy ezeknek az ionoknak, vagy bocsánat, a anyagoknak, izotópoknak, köszönöm szépen, az áramlása, vagy a diffúziója a kőzetrétegekben eltérő. És vannak olyan kőzetrétegek, amik megkötnek izotópokat, stabilizálnak, és vannak olyanok, amik pedig folyamatosan változnak, és újabb izotópok keletkeznek. Állandó bomlási sebesség. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye ez az egész kormeghatározási rendszer azon alapszik, hogy amit most tudunk mérni, az lehetett régen is. És azt mondja, hogy amilyen gyorsasággal alakulnak ilyen izotópok, ez régen is ugyanilyen intenzitású lehetett. Elnézést. Na most, tudományos érveket fogok mondani, nem hasamra csaptam. Ez folyamatosan változik. A kozmikus sugárzás, ionizáló sugárzás hatására gyakorlatilag ez a bomlási sebesség folyamatosan változik. Egy fluktuációt, egy ilyen ugrálást, egy változást ír le folyamatosan. Nem naponként, de mondjuk 10 évente mérve, igenis van jelentős változás. Van ez a RATE program, egy projekt, Amerikában, az USA-ban csinálták, és próbálták meghatározni a Föld életkorát, illetve valahogy visszakeresni a Föld korai szakaszára, hogy akkor vajon ez a bomlási sebesség hogy lehetett. És kiszámolták a tudósok, hogy semmiféleképpen sem lehet a maival számolni, legtöbb anyag esetében, tehát kellett változzon, mert különben, például, hogyha a héliumot vennénk alapul, akkor maximum 6 és 8 ezer éves lenne a Föld. Éppen ezért ők azt mondják, hogy mivel hát nem 6 és 8 ezer éves a Föld, hanem több milliárd év, ezért nem lehet a bomlási sebesség állandó. Igen. Erre nagyon egyszerű választ tudunk adni, mondjuk akik így mondjuk a teremtésben vagy a tervezettségben hiszünk, hogy ez a bomlási sebesség nagyon könnyen fölborulhatott mondjuk az özönvíz során. Fölgyorsulhatott az utáni klímaváltozás és a földi dolgok átalakulása során. Tehát erre is találhatunk bizonyos logikus magyarázatot. A lényeg az, hogy igazából nem tudjuk mérni, és nem tudjuk mérésekkel alátámasztani, csak mindenki találgat, hogy milyen lehetett az ős légkör, milyen lehetett ez az ős leves, amit itt láttunk. Gyakorlatilag ez nem exakt dolog. Ez hasamra csapok és kitalálok valamit, vagy próbálok valamiféle következtetéseket levonni, de ez hit kérdése, hogy ki mibe hisz. És azt tudom nektek mondani, hogy az evolúció ugyanolyan hit kérdése, mint hogy valaki a teremtésbe gondolkodik. Most viszont szeretnék egy jó pár érvet fölhozni a tervezettség mellett. Szeretném az elsőt mondani, mitokondriális Éva. Lehet, hogy sokan hallottatok róla, a mitokondriumról. Mitokondrium egy nagyon picike kis sejtszervecske, gyakorlatilag az éléstára a sejtnek, ez termeli az energiát a sejtekben. Egy sejtben több 10 darabtól több 100 darab is akár előfordulhat. Az a lényeg, hogy saját DNS-sel rendelkezik, sajátságos módon öröklődik, illetve osztódik. És a lényeg az, hogy amikor megtermékenyül a petesejt, tehát amikor van a petesejt, ami az anyából származik, és van a hímivarsejt, ami az apából származik, akkor nagyon érdekes dolog, hogy a hímivarsejt nem ad át mitokondriumot az anyának, a petesejtnek, tehát ez úgy szokták mondani biológiai nyelven, hogy anyai öröklés, vagy igen, anyai öröklődésű, tehát azt jelenti, hogy mindig mindenkiben az anyukájától kapott mitokondriumok vannak. Éppen ezért vissza lehet keresni az azonosságok és eltérések alapján, hogy vajon ki milyen közeli vagy távoli rokoni kapcsolatban áll egymással, és a kutatások azt mutatták, hogy gyakorlatilag visszavezethető az egész emberiség egyetlen egy ősanyára. A mitokondriumon belül vannak nem kódoló és ugyanúgy kódoló DNS szakaszok, és a nem kódoló DNS szakaszon belül elég gyakoriak a mutációk, transzpozális változások és más egyéb. A transzpozonoknak is az ugrálási sebességét, azok ilyen ugráló genetikai elemek, amik a DNS egyik részéből képesek sokszorosító módon, vagy csak úgy szimplán átugrani egy másik részébe. Ezzel géneket ronthatnak el, vagy egyszerűen csak beépülhetnek egy géntelen helyre, hogy így mondjam, egy ilyen sivatagi részre a nagy DNS molekulán a genomon belül. Szóval a lényeg az, hogy vissza tudunk keresni ennek a sebességéből. Azt mondják, hogy minden 40. generációba történik egy jelentős változás a mitokondriumba, ami aztán tovább öröklődik. és azt mondják, hogy, hogy egy generáció az körülbelül olyan 20 évet ölel föl, tehát egy, mondjuk egy 20 éves embernek már van gyereke, úgy átlagot nézve, tehát a 40-et megszorozzuk a 20-szal, akkor megkapunk 800-at, és körülbelül 9 lehet az aminosav cseréknek a száma a mitokondriumon belül az őshöz képest. Tehát, hogyha ezt megszorozzuk 9-el, 40-szer 20-szer 9, akkor kiad egy olyan körülbelül 7200 évet. Jól számoltam. Nem matematikus vagyok, azt nézzétek el. 7200 évet. Ez nagyon érdekes dolog. Tehát ez tudomány. És az emberek nem fűznek el semmit. De ha megnézzük a bibliai kijelentéseket, akkor azt láthatjuk, a Biblia körülbelül azt mondja, hogy az emberiség kialakulása 6-7000 éves lehet. Ez rendkívül érdekes dolog. Ezután nyugodtan utána nézhettek ennek a mitokondriális évelméletnek, hogy mit, hogy számolnak, hogy milyen változások történnek a mitokondriumon belül a DNS-ben. A másik egy nagyon egyszerű elv. A leegyszerűsíthetetlenül összetettség elve. Nagyon, nagyon könnyű kimondani, megszentségteleníthetetlenül, nem csak vicceltem, tehát a leegyszerűsíthetetlenül összetett. Ez azt jelenti, hogy mondjuk csinálnátok egy órát. Egyszerűen nem bírtok valamilyen anyagot kihagyni belőle, hogy működjön. Tehát vannak olyan alap dolgok, egy-két fogaskerék, vagy egy-két mutató, mindenféleképpen kell hozzá. Ha az nincs jelen, akkor nem működik az óra, és nem beszélhetünk óráról. Ugyanígy van a biológiai rendszereken belül, hogy vannak olyan komplex, összetett rendszerek, hogy lépésről lépésre nem alakulhatnának ki. Például, majd kettőt fogok említeni, az egyik a DNS molekula, és mondjuk a fehérjék szerkezetét is idevenném még. Az, hogy egyáltalán ilyen összetett módon képes kialakulni a kettőszálú DNS spirál, egy tökéletes spirálba összekapcsolódva. Alulra tettem egy képre, csak úgy ábrázolásképpen. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, a DNS-nek a fő alkotó részei, azok cukorból, egy ilyen bázisból épülnek, főleg nitrogéntartalmú vegyületből, és egy foszforsavból. Na most tettek kísérleteket arra, hogy megpróbálják ezeket valamilyen milleri kísérlettel, ilyen ősleves kísérlettel létrehozni, csak úgy önmagában. És rájöttek, hogy iszonyat sok energia és nagyon speciális körülmények kellenek ahhoz, hogy ezek az anyagok önmagukban képesek legyenek kialakulni, és meg is maradjanak, valamilyen tartósak legyenek. Megfelelő pH kell, megfelelő hőmérséklet, és megfelelő ionkoncentráció. Aki esetleg ilyenekkel foglalkozik, az tudja, hogy amikor összerakunk egy PCR reakciót, akkor abban is megfelelő mennyiségű magnéziumkloridra van szükség, megfelelő puffert az enzimhez, és adott hőmérsékleten kell kezelni, hogy egy specifikus, egy lényeges reakciót kapjunk. Tehát a lényeg az, hogy nagyon bonyolultan van ez az egész összeszerkesztve. És az, hogy ez az egész molekula nem csak ilyen pici alkotórészekből áll, kis egységekből, hanem képes összeszerelődni, és ennyire tökéletesen kettő spirált alkotni, probléma nélkül, ez szinte lehetetlen. Az mai napig senki nem tudja, hogy ezek a kis alkotórészek, ezek a kis nukleotidok, hogy képesek az információt hordozni. Vagy hogy vették föl ezt az információt, hogy gyakorlatilag vegyületek, anyagok információt kezdjenek el hordozni, és értelmes módon. Tegyük föl, hogy mondjuk kialakultak, és értelmes információ, mondjuk betűk képesek voltak önállóan kialakulni. Viszont azt mondjátok meg, hogy elhinnétek, hogyha azt mondanám, hogy fogok egy Scrabble-t, földobom ide az asztal fölé, lehullanak a betűk, és egy értelmes novella ide kirajzolódik. Lehetetlen, vagy hihetetlen. Azt mondjátok, hogy bolond vagyok, ha ezeket állítom. De hát ugyan ez egy nagy bolondság, hogyha azt mondjuk, hogy ilyen értelmes szöveg, mint a DNS, ilyen értelmes információ magától létrejöhetett. Másik nagy gond ezzel, hogy a DNS kettőződéséhez nagyon specifikus enzimekre, ilyen fehérjékre van szükség, amik segítik az átírását, vagy a hibás információnak a csekkolását és kijavítását. Most ezzel csak az a probléma, hogy a fehérjék azok peptidekből jönnek létre, a peptidek meg végső soron visszavezethetők a DNS-re, hogy DNS-ről kapott információból keletkeznek a fehérjék. Tehát mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Fehérje volt előbb, vagy DNS volt előbb? Nagyon-nagyon érdekes a kérdés. És most jelen tudásunk szerint fehérjék nélkül nem történhet meg a DNS-nek a duplikációja, vagy a DNS-nek a szaporodása, vagy osztódása. Hiszen kellenek hozzá ezek a fehérjék. Másik dolog, hogyha bármilyen probléma adódik a DNS-be, akkor gyakorlatilag a sejt leállítja az osztódást, és megáll egy fázisban. Legtöbb esetben. Most gondoljatok bele, mindenféle légköri védelem nélkül az ősidőkbe milyen erős lehetett a radioaktív sugárzás, az UV-sugárzás, ami a napból jött? Gyakorlatilag egy végtelen molekulát, ami nem is volt sejtbe, gyakorlatilag szétmutált volna. Hogy lehetséges ez? Ja, vízbe volt. Ha vízbe betesztek egy DNS molekulát, nagyon hamar hidrolizálódni fog, azaz nagyon hamar elbomlik egy nem megfelelő vizes közegben. Szóval ezek olyan kérdések, olyan dolgok, hogy leegyszerűsíthetetlenül összetett ez a rendszer. Nem tudunk belőle kivenni semmit. A másik ilyen rendszer, és erről hoztam egy kis videót is, prokaryóta flagellum, milyen szépen megfogalmaztam, a baktérium csillója. Baktériumnak az a kis farkincája, ami mozog. Biztos láttatok már ilyet. Egyszerűen körülbelül olyan 40 vagy 40-nél is több egy kis molekuláris alkotó elem építi ezt föl, és bármelyiket kihagynánk belőle, nem működne. Erről szeretném, hogyha egy... remélem elindul. Ah, szuper. Másik ilyen nagyon érdekes állat, hogyha beszéltek, a zsiráf. A zsiráf egy evolúciósan megmagyarázhatatlan állat, ugyanis azt mondják sokan, hogy sokat nyújtogatta a nyakát, és hogy elérje a föntlevő ágakat, és így evolúciós előnyöletet szert, hiszen olyan helyről legelhetett a legfrissebb, zsengébb hajtásokat, annál semmi más állat nem. Nos, vegyük szemügyre. A zsiráfnak fokozatosan kialakulna egy hosszú nyaka. Láthatok már zsiráfot, hogy iszik? Hogy szétteszi a lábát, és akkor így lehajtja a fejét. Na gyakorlatilag, hogyha az a zsiráf akkor lehajtotta volna a fejét, elesett volna. Nem lett volna elég hosszú a lába. Másik, a zsiráf legnagyobb védekezése a nagyon erős rugása és a patája. Gyakorlatilag védekezésképtelen lett volna, és ez a hosszú nyaka alkalmatlan tette volna a futásra, a menekülésre. Másik dolog, mivel nagyon hosszú a nyaka, gondoljuk bele, hogy a szíve milyen precízen kell működjön, és a nyakába milyen precízek kellenek legyenek azok a kis ilyen kis baroreceptorok, amik így a nyomást érzékelik, hogy milyen a vérnyomás. Gondolj bele, amikor a zsiráf nyújtott nyakkal van, és legel a fáról, gyakorlatilag a szívének az a feladata, hogy a vért fölpumpálja az agyba. Viszont amikor terpeszásba áll és lehajol inni, akkor hogyha mindez a vér belezúdulna az agyába, szétrobbannának az agyi erei. Tehát nagyon finom szabályozásra van szükség, hogy ne engedje, hogy olyan intenzitással, olyan erővel menjen a vér a nyakán keresztül a fejbe. Ez nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a zsiráf csak úgy össze-vissza, hogy összeszedte ezeket a tulajdonságokat, lett hosszú nyaka, aztán lett hosszú lába, aztán lett szíve, ami kibírja ezt az egész terhelést, aztán lettek ilyen receptorok a nyakába, sorba, fokozatosan. Tehát ez elég elképzelhetetlen, hiszen annyira komplex, annyira összetett ez az egész rendszer, annyira finoman kell működjön a szív. Elkísért engem az egyik barátom, Norbi, farmakológián, ilyen szív elektrofiziológiával foglalkozik, és elmondta nekem, hogy nagyon érdekes a szívnek az ion csatornája, hogy annyira finoman van hangolva, hogy pár tized százalék ion eltérés néha teljesen tönkre teheti a szívet. Gondoltok bele, hogy ennyire finoman szabályozott, finoman hangolt rendszer, hogy jöhetne létre apró, pici lépésekből, sőt, apró, pici, akár egymástól független lépésekből. Mennék is tovább, mert az idő azt tudom, hogy megy. Másik dolog pedig arról szeretnék beszélni, hogy figyeljetek, az intelligens tervezés, amikor a teremtésről beszélünk, vagy az evolúcióról, adatokról és tényekről beszélünk, amik ugyanazok mind a két rendszerben, csak egy valaki ezt olvassa ki ezekből az adatokból és a tényekből, valaki pedig teljesen más dolgot szűr le belőle. Miért van ez? Azért van ez, mert az embernek van egyfajta hozzáállása. Soha nem tud objektívan, tárgyalagosan hozzáállni valamihez, mert ő valamit arról gondol. Gyorsan, emberi átmeneti formák, hogy vannak-e vagy nem. Nézzétek meg, itt van egy előembernek mondott koponya. És nézzétek meg, ugyanaz a koponya, a felső és az alsó kép között Aha. A felső és az alsó rész között csak annyi a különbség, hogy nézzétek ezeket a lágy részeket, mint például az orr, az ajak része, hogy hogy töltik föl. Ez teljesen a kutató vagy a régésznek a egyéni elképzelésére van bízva. Hogy ő most több lágyrészt akar rátenni, vagy nem. A másik ilyen nagyon érdekes dolog, hogy mennyi szört rakunk rá. Kevés szört rakunk rá, vagy sok szört. Nézzétek csak meg, ugyanaz a koponya, ez inkább emberinek mondható, míg ez egy egészen majomszerű. Látjátok, hogy tényekből is ugyanazokban az adatokban gondolkozunk, de mégis mást olvasunk ki, mert mást is akarunk belőle kihozni. Bal oldalt látjátok az evolúcionista elképzelést, jobb oldalt pedig az intelligens tervezésnek az egyik elméletét az ember kialakulásáról. Ugye itt láthatjátok, hogy például itt van a prokonzul, ami egy nagyon ősi típus, itt válhattak ketté a majmok, főleg az orángután, mert annak egy elég sajátságos koponya szerkezete van a humán fejlődéstől. Viszont, hogyha megnézitek, hogy ugyanezeket a tényeket máshogy gondolva, azt mondjuk, hogy a prokonzul az egy olyan majomfajta volt, ami nagyon korán, elég régen kipusztult, kihalt. Illetve azt is láthatjuk, hogy például a Ramapithecus az állkapocs töredékek alapján, amiket találtak, teljesen hasonlít, vagy hát legközelebb birokona az orángután lehet, mert az orángutánhoz hasonlít a legjobban. Miért nem mondhatnánk azt, hogy ez az orángutánnak egy korán kihalt egyik változata lehetett, vagy egyik alfaja. És ugyanígy a Homo sapiens, illetve a neandertáli, vagy a neandervölgyi ember, illetve a Homo erectus pedig egy kategória volt. Erre most már vannak tudományos bizonyítékek, hogy a neandervölgyiek simán keveredtek a Homo sapiens-szel. A neandervölgyi embernek, vagy altípusnak sokkal nagyobb volt az agykapacitása, mint a Homo sapiensnek. A Homo erectusnak valamivel kisebb. Aztán próbálnak más érvekkel is érvelni, azt mondják, szósmitles volt, elnézést, csak a magyar szakosok miatt, hogyha itt vannak, próbálnak azzal érvelni, hogy milyen eszközöket használtak. És azt mondják, hogy a Homo erectus az egy fejletlen volt, mert kőeszközöket használt. Na most, hogyha megnézzük, hogy a Homo erectusokat hol találtak, vagy hol találtak ilyen fosziliákat, hát találtak Afrikának egyes ilyen félsivatagi részein, és Ázsiának egyes részein. Most ebből mit tudunk leszűrni? Az, hogy gyakorlatilag nem voltak adott a feltételek ahhoz, hogy egy magasabb rendű kultúra, egy magasabb rendű eszközhasználat kialakuljon. Szóval ez nem bizonyítja azt, hogy ez mondjuk nem minősülne egy emberi altípusnak, vagy egy fajtának. Ugye itt mutattam azt, hogy sokszor van az, hogy találnak egy agykoponya részletet, és ők a varrasodásból, meg a domborulatokból, mindenhogy megalkotják hozzá az egész koponyát. Szóval ez azért elég necces, hogy most én mit hova rakok, milyenből indulok ki, mit akarok ráépíteni. A másik dolog, meg itt van a koponya, és hogy nézzetek meg, mennyi lágy részt teszek hozzá. A lágy részek azok, amik nem maradnak meg fosszíliába, tehát a kemény rész, ugye a csontok, azok megtalálhatók. Szóval nézzetek meg, hogy mit akarok ábrázolni ebből az egésszel. Azt akarom ábrázolni, hogy egy majomszerű, szőrös valaki volt ez az illető, vagy egy orosz ember találtam az interneten, ide nézzetek, ez egy ma is élő ember, és nézzétek meg, itt a szemöldök csontozza, tehát milyen nagy, akkor milyen robosztus az álcsúcsa. És hogyha erre ránézünk, akkor is szőrös is, én is az vagyok, megborotválkoztam, hogy ne látszak annyira. Szóval nézzétek meg, hogy miért ne lehetne esetleg ma is ilyen alfaj, vagy ilyen változat belekeveredve a populációba. Másik dolog, csináltak egy érdekes képet, ez a neandervölgyinek a koponyára épült rá, rátették a lágy részeket, semmi más nem csináltak, csak nem szőrösen ábrázolták, hanem szépen frissen megborotválva, és kalappal a fején. Most ha találkoznánk egy ilyen illetővel, a városban szerintem föl se tűnne, hogy na most kivel beszélek. Vagy gondoljatok arra, hogy különböző földrészről érkező embereknek más-más egy kicsit a koponya szerkezetük, más a csontozatuk, a járomcsont, máshogy épül föl, akár az orruk szélesebb, laposabb. Tehát ez egy nagyfajta változatosságot mutat az emberi fajon-fajtán belül. Másik ilyen dolog a fosszilis tévedések. Ugye az evolúció azt mondja, hogy ezek a mai folyamatok, amik ma történnek, ezek ma nagyon-nagyon lassan történnek, ergo ebből arra következtük, hogy régen is nagyon lassan történhettek, tehát ebből azt következtük, hogy nagyon-nagyon-nagyon régen keletkezhettek. szeretném ezt körbeadni. Ezek olyan fosszilis dolgok, amiket én gyűjtöttem. Nézzétek meg, látni fogtok benne ilyen levéllenyomatokat, megfásodott faágakat, olyat, ami gyakorlatilag kővé vált, vagy kővé dermet, és benne pedig ott látjátok majd az elfaszenesedett részeket. Ezeket én találtam Lilafürednél, Lilafüred alatt van egy vizesés, és a vizesés alatt, hogyha valakinek van kedve ebbe az ilyen méztufás rétegbe vájkálni, akkor fog ő is találni hasonló ilyen érdekeségeket. Adjátok tovább, aztán nézzétek meg. Érdemes megnézni, mert sajnos porózus nagyon és kopik. És erre azt mondják a szakemberek, hogy 200-300 ezer évesek lehetnek. Na most hagyj mutassak nektek egy érdekességet. A teremtés azt mondja, hogy ez szerintünk gyors folyamat volt, és rövid időskála alatt történt az egész. Ez a képen egy megkövesedett mackó, játékmaci, amit Angliából, Yorkshire-ből szereztek, és 3-12 hónap alatt gyakorlatilag megkövesedett. Amerikában az 50-es évekből találtak olyan beomlott bányát, ahol lisztes zsák van teljesen megkövülve, és kővé vált az egész. Szóval azt mondom nektek, hogy ez a fosszilizálódás, ez az elkövesedés, ez megfelelő körülmények között rendkívül gyors folyamat lehet. Gondoltok a cseppkőképződést, azt mondjuk, hogy cseppkő milyen lassan képződik. De a Londonban, amikor csinálták a metroallagutat, egy pár év alatt rendkívül nagy, viszonylag nagy cseppkők képződtek az alagúton belül. De ez is attól függ, hogy milyen a környezet, hogy milyenek az adottságok. Ez is, látjátok, ugyanaz a tény, ugyanaz az adat, csak egyikből ezt akarom kiolvasni, másikból azt akarom kiolvasni. Igen, kicsit pörgetem most. Eredmények és következtetések. Ezt próbálnám azt összefoglalni, hogy ha most ebből a két rendszerbe gondolkodunk, mint hogy evolúció és hogy tervezettség, milyen következményekkel járhatnak ezek a hipotézisek, vagy ez a hitvilág. Azt mindannyian tudjátok, hogy a rasszizmus és a fasizmus ez alapján vált nyilvánvalóvá. Én nagyon sokszor hallottam gyerekkoromban, benne voltam egy ilyen skinhead csapatban, és nagyon sokszor hallottam, hogy a négerek meg a cigányok közelebb állnak az állatvilághoz, mert úgy néznek ki, mint egy majom, tehát mi felsőbbrendűek vagyunk náluk fehérek, mert ők ilyen alsóbbrendek, hiszen ők közelebb állnak a majmokhoz. És ugyanezt csinálta Hitler is, amikor ezt az árjelméletet megalkotta. És mindennek a táptalaja az evolúció volt, hogy az ember az nem más, mint egy állat. Egy olyan állat, aki nagyon jól alkalmazkodott a környezethez. Vagy akár gondoltok az ausztrál benszülöttekre, hogy hányan lenézik ezeket az embereket, azért, mert mondjuk egy kicsit ilyen úgymond naív civilizációban élnek, egyszerűbb eszközhasználattal és más egyéb. Értékrend hiánya. Az evolúció magával hoz egy értékrend nélküliséget, hiszen nincs mihez alkalmazkodni. Folyamatosan változunk, apró pici változások. Ki marad életbe? Az, aki a legerőteljesebb. És gondolj bele, ez farkas törvényeket eredményez. Ez azt jelenti, hogy ma az evolúció szerint az a legsikeresebb ember, aki gátlástalan, aki csak magára gondol, aki lenyomja a többieket, aki átgázol mindenkin. Mert ő az, aki ebben a farkas törvényekkel telő világban tud érvényesülni. Gyakorlatilag ő az, aki minél gyorsabban alkalmazkodik a dolgokhoz, és a konkurenciátnak többi embert úgy lenyomja, vagy kiírtja maga körül. Másik ilyen dolog a céltalanság. Az evolúciónak nincs célja, ezt nézzétek meg, tehát ezt mindenki ezt mondja, hogy merre tartunk? Senki nem tudja. Merre tart az emberiség? Merre tartasz te személy szerint? Erre nem fogsz választani az evolúcióban. Erre Dawkinsnak van egy elmélete, az önző gén elmélet, ugye, hogy csak a génjeink önzőek, és mi csak arra vagyunk jók, hogy ilyen szaporító közeg legyünk a génjeink számára, hogy ilyen információ vívő szervezetek, ilyen olyanok legyünk, mint egy ilyen parazita számára a gazdatest, és akkor mi visszük a génjeinket, mert ők akarnak osztódni. Szóval ez mind hozza magával az evolúció. Ezzel szemben nézzük meg a tervezettséget, tehát egy tudatosságot az egészbe. Céltudatosság. Tehát azt jelenti, hogy valaki valamilyen célzattal megalkotott bennünket, megteremtett bennünket. Gondoltok ebbe bele, hogy ez mit hoz magával? Az, hogy az életnek van célja, és akkor lehet, hogy a te életednek is van célja, sőt, értéke van. Hiszen valaki tudatosan hozott téged létre, tudatosan hozta létre az életet, az emberiséget, akkor azt jelenti, hogy te nagyon értékes vagy, mert valaki akarta, hogy te megszülessél, hogy te meglegyél. Aztán mérték vagy értékrendszer. Gondoljatok bele, hogy az emberekbe, hogy benne van a mélyünkbe az, hogy egy igazság utáni vágy. Hogy aki rossz volt, az büntessék, aki jó volt, azt meg jutalmazzák. Az evolúció nem fogja. De hogyha abba gondolkodunk, hogy van valaki tervező, akkor az tudja azt, hogy mire lettünk megteremtve. És ő mondjuk tud egy értékrendszert, meg egy mértékrendszert felállítani. Ebből fakad az a következő, a kontroll és az elszámoltathatóság. Hogy értitek, hogy vissza lehet fordulni akkor a tervezőhöz. Ő kontrollálni tud, ő tud elszámoltatni, segíteni, számon kérni, hogy mit, hogy csinálod, miért csinálod. És ez is segít abba, hogy az élet az céltudatosabb legyen. Illetve normalizált körülmények uralkodjanak, törekedve az egyensúly úgynevezett harmónia felé. Hogy ne a pokol szabaduljon el, hanem tényleg így egy élhető közeg legyen mindannyiunk számára. Itt szeretnék végül pedig egészen konkrétan egy dia erejéig a teremtésről beszélni. A teremtés az miért speciális dolog még a tervezettségen, vagy az intelligens tervezésen belül is. Sokan próbálják meg keresztények összeegyeztetni a maguk megalkuvó hitvilága szerint, hogy hát az evolúció, hát Isten megteremtette a pici sejtet, ugye az evolúcionisták se tudnak erre mit mondani, hogy élettelenből hogy lett élő, hát Isten megalkotta azt, hogy terelgette, hogy így fejlődjön, úgy mutálódjon, így megőrizgette. Szóval próbálnak valami ilyesmit beállítani. Most az a baj, hogy általában ezek az emberek félnek a tudományosságtól, félnek a vitától, és lusták, mert nem mernek utána járni ezeknek a dolgoknak, nem mernek gondolkodni. Félnek attól, hogyha valakivel elkezdenek beszélgetni, az kimozdítja őket ebből a gondolkodásból, és akkor, jaj, akkor valójában van Isten, valójában akkor én elveszett leszek, el fogok veszni ebbe a világba. Értitek? Általában ezek a ilyen gyengébb emberek, azok, akik megalkuvóak, és próbálnak mindent összemosni, próbálják kerülni a konfliktust, és megalkudnak dolgokba. Ezzel szemben a Biblia viszont tényszerűen kezeli a teremtést, az, hogy egy emberpár létezett, az, hogy özönvíz volt, és hasonlók. Hát nem átvitt értelembe kell értelmezni azokat a részeket a Bibliából. Vannak olyan részek a Bibliában, ahol költői képet használ a szerző, például mondjuk az, hogy Isten tollaival betakart téged, hát nem gondolom, hogy egy ilyen tollas madár lenne az Isten, hanem mégis ez egy ilyen jelkép, ez a melegséget jelenti. De itt ezekről a részekről, mint tény beszél. Ezt Jézus Krisztus is, több próféta és az apostolok is teljesen tényként kezelték. Másik dolog pedig az, hogy az új szövetség kijelentése, egy nagyon érdekes kijelentést olvasunk a rómaiakhoz írt levélben, szeretném felolvasni. A bűn egy ember, azaz Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig a halál, amely minden embert elért. Minden embernek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. Egy ember bűne minden ember számára ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember, Jézus Krisztus, Isten akarata szerint elvégzett, az minden ember számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja és örökké éljen. Ha azt mondod, hogy te próbálod összemosni, és hát miért ne teremthette volna meg Isten az evolúciót, akkor egy nagyon-nagyon nagy problémába fogsz beleütközni. Hogy ha te hiszel abba, hogy Jézus Krisztus a megváltó, akkor meg kéne tudjad magyarázni, hogy az egyetfejlődés során, vagy bocsánat, a törzsfejlődés során, hol van az az első pont, amit emberi lénynek nevezünk, amit első embernek nevezünk, hol van az ennek az embernek az életében, amikor tudatára ébredt, és elkövetett tudatosan egy bűnt, és tudatosan vétkezett. Ha ezt nem tudod megmutatni, akkor nem érvényes a második része az egésznek, hogy miképpen egy ember által jött be, aképpen egy ember által, Jézus által lehet a megváltás is. Nem lehet összemosni a kettőt, mert a kettő az teljesen kizárja egymást. Itt megjegyezném azt, hogy az evolúció az egy szó, ami azt jelenti, hogy fejlődés, lassú fokozatos fejlődés. Másik ilyen szó a revolúció, ami robbanásszerű forradalmi fejlődést jelent. Az evolúción belül is van két szó, amit megkülönböztetünk, az egyik a makroevolúció, és a másik a mikroevolúció. A makro az azt jelenti, hogy nagy evolúció, például hogy alakult ki a világunk, hogy alakultak ki különböző fajok, fajták, stb. A mikroevolúció pedig egy változást ír le, ami a mi életünkben is lezajlik. Én hiszek abban, hogy van mikroevolúció. Én hiszem azt, sőt nem hiszem, hanem tudom, mert tapasztaltam, hogy apukám magasabb nagyapámnál, és én magasabb vagyok apukámnál. Tehát értitek, van változás. Miért? Mások az életfeltételek, mások a körülmények. Meg tudtam nőni magasabbra. Szóval azért mondom nektek, hogy ilyenfajta kisebb változások vannak. És ezért van például az, hogy egy fajta csoport, a Biblia egyébként nem fajtákról, hanem fajta csoportokról, így nemekről beszél, például a kutyáknak a fajta csoportja ilyen sok változatosságban van jelen, és ezért képesek a kutyák egymás között szaporodni. Vagy a lófélék, ló, szamár, zebra hasonlók, ezért képesek, bár kevés százalékban, de termékeny utódot létrehozni. Viszont akárhogy próbálnánk megkeresztezni egy elefántot egy egérrel, nem menne. Vagy mondjuk egy lovat egy oroszlánnal. Ideiglenesen be tudnánk vinni a gént a gyomrába, csak utána kijönne belőle. Szóval értitek? Tehát egy fontos dolog. Másik, ami nagyon-nagyon fontos dolog a teremtésben. A teremtés azt mondja, hogy te egy csodálatos teremtő, csodálatos alkotása vagy. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt, mondja ezt a Zsoltár író. Mit mond ez? Azt mondja, hogy én csodálatos ember vagyok. Te csodálatos ember vagy. Miért? Mert valaki megtervezett téged, valaki megalkotott téged, egyedinek teremtett, nincs belőled még egy ugyanolyan. De ha fizikailag is lenne, lelkileg te utánozhatatlan vagy. Isten képére és hasonlatosságára formált minket. Nem gondolom, hogy mondjuk Istennek pont ilyen két keze lenne, meg két ilyen lába, hanem inkább azt, hogy gondoltuk, hogy Isten kreatív. Az emberiségben is ott a kreatív, a logikus gondolkodás, az ok-okozati összefüggés. Az, hogy képesek vagyunk tervezni a jövőre nézve. Ez az állatok közül senki nem képes. Ennyire tudatosságban lenni, félretenni úgy, hogy az életét próbálja hosszú távon berendezni. Tehát nem látjátok ezt az állatvilágban. Ez is arra utal, hogy te egy csodálatos teremtőnek vagy, egy csodálatos alkotása. Megismételhetetlen lény, aki azért vagy, mert ő akarta, hogy legyél. És ebből következik még egy, hogy a teremtés választod a miért kérdésekre. Mert van kinek föltenni a miért kérdéseket. Megkérdezed, hogy miért élek a Földön? Mi célja van az életemnek? Megkérdezed azt, hogy létezik a nagy ő, létezik az igazi? Van valaki, aki nekem lett teremtve? És a válasz igen. Miért? Mert Isten egy csodálatos tervet tervezett el, vagy alkotott meg, gondolt el a te életedre nézve. Istennek az volt a vágya, hogy a te életed minél jobban kiteljesedjen. És egy ilyen életet élj. És az utolsó, ez nagyon tetszik nekem, szervíz és garancia. Érdekes dolog. Ha van egy tervező, ez azt jelenti, hogy hozzá vissza lehet menni, ha valami elromlott, ha valamivel nem vagyunk elégedettek, ha valami nem funkcionál jól, és azt mondani, hogy elnézést, te csináltad, én nem értek hozzá, de kérlek, javíts meg. És Isten helyreállítja. Van az életedben olyan törés, csalódás, ami történt, oda mehetsz Istenhez, és ő szervizelni fogja a te életedet. A garancia. Egy normális mesterember úgy ad ki valamit a kezéből, hogy azt mondja, hogy garanciát vállalok rá. Ha szakszerűen használod, és elromlik, én garantálom, hogy meg fogom javítani. És Isten ugyanezt vállalta. Most egy rövid időre Zsófinak átadnám a szót. Ő Kohajda Zsófi, velem jött Szegedről, szintén biológus hallgató. Többit elmondod.
Tehát Gajda Zsófia vagyok, és Szegedről jöttem. Én is biológus vagyok, és Szegeden végeztem a molekuláris biológus és genetikus szakon, és most jelenleg az Orvostudományi Kar Farmakológia és Farmakoterápia Intézetében dolgozom, mint tudományos segédmunkatárs. És annak idején, amikor elkerültem Szegedre, és így a barátaimtól és a családomtól így elválasztott így ez a tudomány, akkor úgy éreztem, hogy tényleg az, amiben kapaszkodhatok, az, amit magamnak meg fogok teremteni. Teljesen a karrierre bíztam magam, és hogy az lesz az, amiben én fogok kapaszkodni az életem során. És így elég jól ment az egyetem, és ez mellett hamar tudományos munkát is vállaltam a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Ott a mutagenezis és karcinogenezis csoportban dolgoztam, és azt vizsgáltuk, hogy milyen DNS javító mechanizmusok léteznek a sejtjeinkben, amelyek segítik azt, hogy egy-egy mutáció kijavítódjon, és ne legyenek rákos sejtjeink. És hát ebben az az érdekes, hogy 5-6 gén egyedi mutációja már elegendő ahhoz, hogy rákos sejtek jöjjenek létre, azonban naponta sejtjeinkben 500 ezer ilyen egyedi molekuláris lézió alakul ki, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy tényleg mik ezek a mechanizmusok, amelyek így lehetővé teszik számunkra azt, hogy így egyáltalán éljünk, és hogy biztosítják a túlélésünket. És tehát ebben a témában mélyedtem el, és ezek közül engem legjobban a homológ rekombináció érdekelt, amikor hát van egy PCNA nevű fehérje, és ennek egy poszttranszlációs pódosítása szabályozza ezt a mechanizmust, a szumoilációnak hívják, és ekkor a DNS, a homológ DNS szakasz, vagy kromoszóma segítségével áll helyre az örökítő állományunk. Tehát ebben a témában nagyon elmerültem, és hát kezdtem ilyen labor zombivá válni, és így másnak nem is engedtem teret így az életembe, és ez a megfelelési kényszer, ami így magamban így kialakult, meg így a csoporttársaim és munkaadó mellett így egy kicsit ilyen betegessé is tett, és ekkor hívott el az egyik évfolyamtársam egy biblia körre, ahol elmentem, és nagyon meglepedve tapasztaltam azt, hogy milyen kedvesek ott az emberek, és hogyan beszélnek Istenről, és nagyon megérintette, hogy ahogy engem rögtön befogadtak, és beszélgettek velem, és Istent, mint szerető atyát így emlegették, és láttam, hogy köztünk van matematikus, programozó matematikus, magyar szakos hallgató, orvostanhallgató, biológusok, és hogy ők is így keresték ugye az élet értelmét, és hasonló kérdések foglalkoztatták így, mint engem, és így nem éreztem magam egyedül, és láttam, hogy ők tényleg megtalálták ezt az élet értelmét, és én is így megértettem, hogy tényleg Isten egy csodálatos alkotásai vagyunk, amelyek utánozhatatlan, és egy nagyon jó terve van az életünkkel, mindenkivel egyedül, és engem is ez az ige érintett meg, ami itt fönt volt, hogy már csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. És akkor értettem meg, hogy Isten nem akarta azt, hogy rossz dolgok történjenek az életemben, hogy egy reményteljes jövőt szeretne adni nekem is. Akkor én nagyon kíváncsi lettem arra, hogy tényleg mi ez a reményteljes jövő, és hogy milyen egy igazi élet így a megváltóval, hogy hogyan vezethet így az életemet. És láttam, hogy mások is így döntöttek így Jézus Krisztus mellett, és elmesélték, hogy ők tehát hogyan változtatta így meg az Úr, és hogy hogyan alakította az életüket, és éreztem, hogy én is szeretnék egy döntést hozni, és ezt kipróbálni, és éreztem, hogy így döntenem kell, de nem kell ezt magamból ezt így kierőszakolnom, egy új ember, de bele kell adnom az akaratomat. És ekkor értettem meg Istennek ezt a feltétel nélküli szeretetét, hogy szabad akaratot adott nekünk arra, hogy döntsünk, hogy tudatosan tudjunk, nem bután, hanem tudatosan tudjunk dönteni, és ezt meg tudja ő áldani, és tehát azóta, amióta így befogadtam Jézus Krisztust így a szívembe, és így átadtam neki a teljes életemet, így nagyon így átformálta, és teljesen javamra, és én is így tanúsíthatom, hogy tényleg csodálatos terve van az életünkkel, amit mi magunk racionálisan ki se tudnánk sakkozni, és hát én nagyon nagy kegyelemnek tartom azt, hogy biológusként itt a Földön így vizsgálhatom az ő csodálatos és utánozhatatlan alkotásait, és számomra így a hit a tudományos munka katalizátora is fordítva, mert a munkám segítségével, a kutatásaim segítségével mindig bepillantást nyerhetek ezenk a tökéletes műnek az egyes elemébe, egyes részletébe. Köszi szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen. És csak még egy gondolatot a szervizről és a garanciáról. Isten szerető atya volt, és most is az is úgy gondolkozott, hogy teret ad az embernek, hogy mi magunk dönthessünk. Szabad akaratot adott, nem kényszerített ránk semmit. És éppen ezért Isten tökéletest alkotott. Jó volt, amit alkotott, de az ember elrontotta, bűnbe esett, és bejött a hiba. Szervizre szorult. És gondoltok bele, hogy Isten garanciát vállalt, nem hagyta magára az embert. nem azt mondta, hogy na, ilyen lesz a magzat, abortáljuk el, vetessük el, mert dankóros lesz valami, nem inkább így fogom szeretni, és megtalálom az ellenszerét, hogy hogyan gyógyíthatnám meg. És ez a garancia jött el názareti Jézus Krisztusban. Azt tudom nektek elmondani, hogy ilyen volt a kapcsolat az Édenkertben az ember és Isten között. És akkor bejött a bűn, akkor elválasztotta Istentől. Mi a bűn? A bűn az, ahol megszegtük Isten törvényeit, parancsolatait, ahol összetörtük a saját és más életét, ahol céltalanul vagy céltévesztve belerohantunk más életekbe, ahol csalódásokat, sebeket összeszedtünk, és ez mind a bűn, ami elválasztott bennünket Istentől. És gondoltuk bele, hogy Isten elküldte Jézus Krisztust, aki tökéletes volt, hogy ezt a bűnt rólunk átvegye, hogy nekünk ismét egy szabad kapcsolatunk lehessen Istennel. És a legfőbb tudományos érvem amellett, hogy miért a teremtés van, az, hogy Jézus nem csak meghalt értünk, hanem föl is támadt, és most is él. És hogyha most is él, akkor ő maga tudja ezt bizonyítani bárkinek, aki kész beleásni magát ebbe az egészbe, és beleadni a saját akaratát is, hogy kíváncsi erre az egészre. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és most lenne egy rövid lehetőség kérdésekre. Hagy mondjam itt nektek, hogy van itt egy sátor, egy ilyen teasátor az egyetem előtt. Én ott leszek késő estig, ameddig valakinek van kedve beszélgetni. Ott vagyok, értelmes vitatkozásokra nyitott vagyok, veszekedésre nem. Szóval ezt akarom mondani. És most akkor van lehetőség kérdésekre, és az első két kérdező kap egy ajándék, vagy kap egy-egy ajándék DVD-t. Bárki kérdezhet nyugodtan, hát ha tudok rá válaszolni. Olyat kérdezetek, azt szeretem. Úgyhogy...
Hitelesen, de akkor honnan szedik el ezt a csontot, akkor hogy állítják, hogy úgy össze, hogy ahol lesz, ne annak bőrnyem, mert akkor hogy
a fosszíliák. Nagyon jó kérdés, jár a DVD, majd adom. Egyszerűen, röviden, tömören, aztán majd, ha gondolod négy szem közt, vagy kevesebb szem közt, majd kifejtjük. Lényeg az, hogy a Biblia sehol nem tagadja azt, hogy léteznek ilyen fosszíliák, vagy ilyen formák. Sőt, a Biblia egy nagyon észszerű választ ad, hogy lehet ennyi csont ilyen szépen fosszilizálódva, megőrizve. Méghozzá a Biblia azt mondja, hogy történt egy özönvíz, ahol egy nagy iszapréteg, egy üledékes réteg ráépülhetett ezekre a tetemekre, testekre, és gyakorlatilag a vastagabb, vagy hogy mondjam, a keményebb részek megmaradtak. A másik dolog pedig az, hogy amit mutattam az egyik képen, hogy egyszerűen én erre azt tudom mondani, hogy amiket találtak, és mondjuk így majomszerű, de hasonlít egy kicsit az emberre, az egyszerűen azt tudom mondani, hogy mondjuk egy olyan majomfajta, ami bizonyos tulajdonságaiban lehet, hogy sokkal emberibb volt. Például a dinoszauruszok közül nagyon érdekes, hogy mint sokan tudjátok, lehet, hogy a dinoszauruszoknál már a két lábra felegyenesedés a legtöbb fajnál megvolt. És érdekes, hogy a ma élő hüllőknek a 99,999%-a mind négy lábon járó vagy kúszó állat. Szóval értitek? Tehát történtek ilyen dolgok, hogy bizonyos tulajdonságok elvesztek. De azért mondom, hogy az meg egy más kérdés, hogy találunk egy darabot, valamit, és akkor abból megpróbálunk spekulálni. Viszont aki tanult esetleg ilyen antropológiát vagy régészetet, az tudja, hogy bizonyos elemekből, például egy lábszárcsontból, vagy egy állkapos csontból meg lehet állapítani mondjuk a kort, meg a nemet elég nagy bizonyossággal, és esetleg, hogyha vannak olyan nyomok a csonton, akkor halálnak az okát is. De az, hogy most abból rekonstruálni egy egész embert, hát... Ez egy nagy kreativitás és egy nagy bátorság, így mondom itt szépen. Még egy kérdés? Igen? Ott. Köszönöm a kérdést. Egy történetet, rövid történetet elmesélek. Gyerekkoromban szerettük a Gőtéket. Én faluról származom, két egyház vagyok, az Békés megye van, és nagyon szerettük a Gőtéket kifogdosni, és voltak mindenféle vízicsigák, éticsiga, gyík, összefogdostuk, és hát a Gőte meg a gyík mennyire hasonlít egymásra, a vízicsiga, éticsiga mennyire hasonlít egymásra, és betettük őket egy zacskóba, ezt nem vagyok rá büszke, meg most nem kell feljelenteni, meg régen volt, meg minden, betettük őket egy zacskóba, és feltöltöttük vízzel. És hát vártuk az evolúciós ugrást, hogy na majd átalakul. És hát egyik elpusztult, tehát az nem kell mondjam, hogy a szárazföldiek, azok szegények így kimúltak. Magyarul azt tudom mondani, hogy a teremtésnek a bizonyítékai kézzelfoghatóak. Mit mond a Biblia? Hogy az állatok a nemüknek megfelelő utódokat hoznak létre, növények ugyanígy, tehát én nem láttam még olyan kutyát, hogy mondjuk mit tudom én, egy valami tehénszerű lény szült volna, vagy valami más egyéb, csak valami horrorfilmben maximum. Tehát azt mondom, hogy a saját szemmel látható, füllel tapintható, vagy füllel hallható, tapintható, ízlelhető tapasztalataink is azt mondják, hogy, hogy ez ilyen egyszerű, vagy, vagy ez így megy. Másik ez az összetettség, hogy ez nem lehetett részenként. Illetve kontra pedig az, hogy az evolúciót meg nem tudjuk bizonyítani, nem tudjuk bemutatni. Előttem még soha nem történt egy olyan nagy evolúciós változás, vagy egy olyan nagyfokú fajképződés, hogy egyik fajból egy teljesen más faj képződött volna. Vannak a nyírfalepkék, a Darwin pintyek, meg ezek, majd erről is szívesen beszélek akkor utána, de úgy tudom, hogy akkor most lehet az időm. Köszönöm, mondom, itt vagyok még, meg a sátorban, és minden kérdésre válaszolok, meg szívesen beszélgetek bárkivel.